95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Együtt állt két Dzsakartában a hit nevében elkövetett erőszak ellen és a bolygó védelméért az indonéziai látogatáson tartózkodó Ferenc pápa és az Isztiklal mecset nagyimámja. Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb mecsetében az Indonéziában hivatalosan elismert hat vallás, az iszlám, a buddhizmus, a konfucianizmus, a hinduizmus, a katolicizmus és a protestantizmus képviselői vettek részt a Szentatyával a vallások közötti találkozón. A mecsetet az indonéziai vallásszabadság egyik szimbólumaként emlegetett barátság alagútja köti össze a szomszédos katolikus székesegyházzal. Ferenc pápa 2019-ben a Perzsa-öböl országaiban tett látogatásán az Al-Azhar mecset nagyimámjával írta alá az emberi testvériségről szóló békenyilatkozatot. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Kuvait városban, miután ottani miniszterekkel tárgyalt. Szijjártó Péter ismertetése szerint aláírtuk a kibervédelmi együttműködésről szóló megállapodást, hozzátéve, hogy Magyarország ezen a területen nemzetközi hírnévre tett szert. Megállapodás született a diplomáciai akadémiák közötti együttműködésről, aminek keretében csereprogramokat fognak hirdetni, valamint a kulturális együttműködésről, amely lehetőséget biztosít majd a magyar kultúra, zene és irodalom megismerésére a kuvaitiak számára. Nagymárton a világvezető akkumulátor újrahasznosítóinak vezetőivel tárgyalt Kínában, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárcavezető pekingi látogatásának egyik kiemelt célja az akkumulátor újrahasznosító technológiával rendelkező kínai vállalatok megismerése és lehetséges magyarországi befektetéseik megvizsgálása. A megbeszélések során a felek értékelték az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetét, valamint megvitatták az ágazat előtt álló kihívásokat és a zöld átállásban rejlő gazdasági lehetőségeket. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyársadat szerint 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 3,8%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 6%-kal csökkent az értékesítés. Az adat lényegében nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. A magas jövedelemmel rendelkezők megtakarítanak és külföldön fogyasztanak, a középréteg és az átlag alatti keresők pedig elsősorban lakásvásárlásra költik a pénzüket, miközben az is megfigyelhető, hogy a lakosság az áruk vásárlása helyett a szolgáltatások és turizmus iránti keresletét növeli, értékelt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Szeptember elejére az aszálykárra bejelentett területek nagysága elérte a 390.000 hektárt, mondta el az agrárminiszter a 37. bábolnai gazdanapok megnyitóján. Nagy István hozzátette, a kukoricatermést 235.000 hektáron, a napraforgót 125.000 hektáron érinti az aszály. A délalföldi 160.000 hektáros bejelentés pedig jól mutatja a régió különös sérülékenységét, ahogyan ez 2022-ben is tapasztalható volt. Megérkezett a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára Kecskemétre az első Brazíliában gyártott magyar KC-390 Millennium katonai szállító repülőgép. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, Magyarország békepárti és a kormány elkötelezett a béketeremtés, illetve a béke megőrzése mellett. Ehhez mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy erős, stabil, megbízható eszközök álljanak a Magyar Honvédség rendelkezésére. Oroszország nem utasítja el a gáztranzitját Ukrajnán keresztül, ám ha Kijev ezt megtagadja, Moszkva nem kényszerítheti rá, jelentette ki az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin arról is beszélt, szerinte fordulat történt Kurszban, elkezdték kiszorítani onnan az ukrán fegyveres erőket. Mind élőerőben, mind haditechnikában nagy veszteségeket szenvednek el az ukránok, ami a harcképességük elvesztéséhez és fontos frontszakaszok összeomlásához vezethet, mondta. Az ukrán parlament jóváhagyta Andrij Sibihát új külügyminiszterként, miután elődje Dmytro Kuleba lemondott. Sibiha korábban 2016 és 2019 között Ukrajna törökországi nagyköveteként tevékenykedett. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de egyre szaporodnak majd felettünk a fátyol és gomoly felhők, kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa dzsakartai vallásközi találkozón. Sose engedjünk az erőszak csábításának, álmodjunk testvériséget. A Szent Atya homíliája a dzsakartai szentmisén. Adjunk testet Krisztus befogadott igéjének. Ferenc pápa testvéri találkozója a jezsuitákkal Indonéziában. A pápa az indonéz fiatalokkal a sokszínűségről és az egységről beszélgetett. Ferenc pápa a dzsakartai vallásközi találkozón. Sose engedjünk az erőszak csábításának, álmodjunk testvériséget. Indonéziai látogatásának harmadik napján a pápa találkozott az iszlám világ képviselőivel. A dzsakartai mecsetben mindenkit arra szólított, hogy nyitott társadalmat építsenek, szigeteljék el a szélsőséges törekvéseket, illetve erősítsék a vallási értékeket. A nagyimámmal együtt aláírták a 2024-es Isztiklali közös nyilatkozatot, amelyben felelősséget vállalnak az emberiség jövőjét fenyegető súlyos és olykor drámai válságok miatt. A vallások mindig tekintsenek mélyre, ahol valóban megtaláljuk azt, ami összeköt a különbözőségek dacára. Gondozzák a kapcsolatokat, anélkül, hogy minden áron a közös pontokat keresnék, a különféle tanítások és vallási meggyőződések között. Inkább próbáljanak kapcsolatot építeni a különbségekben. Ferenc pápa Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb mecsetében ezt a felhívást intézte a muzulmán közösséghez, mely az ország 87%-át képviseli. A pápa a vallásközi találkozón Nasiruddin Umar nagyimámmal együtt közösen aláírta a 2024-es Isztiklali közös nyilatkozatot, illetve látogatást tett a barátság alagútjában, mely összeköti a mecsetet a közeli katolikus székesegyházzal, ezzel a vallások közötti testvériséget jelképezve.
Vi incoraggio a proseguire su questa strada, che tutti insieme, ciascuno coltivando la propria spiritualità e praticando la propria religione.
A sok fenyegető jellel szemben, a sötét időkben mutassuk föl a testvériség jelét, elfogadva a másikat és tiszteletben tartva identitását, mely a baráti együtthaladásra ösztönöz és a fény felé vezet, mondta a barátság alagútjánál a pápa. A találkozó elején egy fiatal vak nő énekelt a Koránból a mecset külső részén elhelyezett sátor alatt, amelyet a pápa az emberiség nagyházának nevezett, ahol beszívjuk az indonéz történelem és kultúra levegőjét, s azt a képességet, amely a vallási tapasztalatot egy testvéri és békés társadalom alapszempontjává teszi, de soha nem ad okot bezárkózásra és összeütközésre. Arra bátorította őket, hogy folytassák ezt az utat, ahol mindenki gyakorolhatja saját lelkiségét és vallását, keresheti Istent, és hozzájárulhat egy nyitott társadalom építéséhez, amely a kölcsönös tiszteletre és szeretetre épül, s képes elszigetelni a merevséget, a fundamentalizmust és a szélsőségességet, mely mindig veszélyes és sosem igazolható.
La prima è guardare sempre in profondità, perché solo lì si può trovare ciò che unisce al di là delle differenze.
Két fontos üzenetet bízott Ferenc pápa a dzsakartai vallásközi találkozó résztvevőire az egység és a harmónia keresésében. Az egyik, hogy mindig tekintsenek mélyre, mert csak ott találjuk meg azt, ami egyesít a különbözőségeken túl. A vallások látható jegyei, rítusok, szokások, olyan tradicionális kincsek, amelyeket meg kell őrizni. Ezek alatt található, akár a barátság alagútja, minden vallási törekvés gyökere, az isteni keresése, azé a felsőbb erőjé, mely erősebb a halálnál, elkísér életünk útján, és arra ösztönöz, hogy kilépve énünkből keressük az Istennel való találkozást. A másik fontos tanács, hogy ápoljuk a kapcsolatokat az egyes vallások hívei között, gondozzuk a barátságot túl a tanítások és dogmák közötti eltérésen, ugyanis valójában elválaszthat, ha mindenképpen közös pontokat akarunk ezekben találni. Keressük az igazságot közösen, tanuljunk egymás vallási hagyományaiból, segítsünk emberi és lelki szükségleteinkben. Ezáltal együtt tudunk dolgozni olyan közös célokért, mint a méltóság védelme, a szegénység elleni küzdelem, a béke előmozdítása. Az egység a személyes baráti kötelékekből születik, a kölcsönös tiszteletből.
Cari fratelli e sorelle, promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati.
Minden hívő feladata az, hogy elősegítse a vallási harmóniát az emberiség javára. Ezt a címet viseli a közös nyilatkozat, amelyet a pápa és a nagyimám aláírtak, vállalva, hogy követik annak útmutatásait. Felelősséget éreznek az emberiség jövőjét fenyegető súlyos és olykor drámai válságokért, különösen a háborúkért és a konfliktusokért, amelyeket sajnos a vallások eszközként való felhasználása is táplál, de a környezeti válság is, ami akadályozza a népek növekedését és együttélését. Ennek láttán fontos, hogy a vallási hagyományok közös értékeit előmozdítsuk és erősítsük, segítve a társadalmat, hogy legyőzze az erőszak és a közöny kultúráját, támogassa a kiengesztelődést és a békét. A különböző népcsoportokat, kultúrákat és vallási hagyományokat ötvöző Indonézia tartson ki az egyetértés és a kölcsönös tisztelet útján. Ne engedjen az integralizmus és az erőszak csábításának, hanem álmodjon egy szabad, testvéri és békés társadalmat és testvériséget.
Ferenc pápa homíliája a dzsakartai szentmisén. Adjunk testet Krisztus befogadott igéjének. Indonéziai látogatásának második munkanapján, szeptember 5-én csütörtökön délben Ferenc pápa a dzsakartai Gelora Bung Karno stadionban 60 ezer hívő jelenlétében bemutatott szentmisét vetette. Homíliájában Isten igéjének figyelmes befogadására buzdított, kérve, hogy akár kockázat árán is, de testesítsük meg életünkben az Úr éltető szavait. Kalkuttai Szentteri liturgikus emléknapján a Lukács evangélium szerinti csodálatos halfogás történetéhez fűzte a pápa gondolatait. A találkozás Jézussal két alapvető magatartásra hív minket. Az ige meghallgatására és annak megélésére. Szívvel kell hallgatni az igét, hogy aztán életté váljon bennünk. Az evangéliumi történetben a sokaság ott tolong Jézus körül, mert éhesek és szomjasak a szavára, hiszen az ember mindig keresi azt az igazságot, amely jól lakatja és betölti a boldogság utáni vágyát. Nem elég az emberi szó, hanem fölülről érkező fényre van szüksége, amely megvilágítja lépteinket, és olyan vigaszra van szüksége, amely nem csal meg, és iránytűként eligazít az életben.
Il primo compito, il primo passo invece consiste nel sapersi mettere in ascolto dell'unica parola che salva, quella di Gesù.
A tanítvány első feladata tehát, hogy alázattal tudja befogadni az Úr egyedül üdvözítő szavát, miként a nép tette azt a bárkában ülő és tanító Jézust hallgatva. A mi hitéletünk akkor kezdődik, amikor alázattal befogadjuk Jézust életünk bárkájába, amikor helyet adunk neki, hallgatunk igéjére, hangsúlyozta a Szent Atya. Ugyanakkor az Úr igéje azt igényli, hogy konkrétan öltsön testet bennünk, ezért a hivatásunk abban áll, hogy az ige szerint éljünk. Jézus, miután befejezte a parton álló sokaságnak szóló tanítását, ezért kéri Pétertől, hogy vállalja a kockázatot, evezzen a mélyre, és ott vesse ki a hálót. Az Úr igéje ugyanis nem maradhat egy szép elvont eszme, vagy pillanatnyi érzelem, hanem azt kéri tőlünk, hogy változtassuk meg nézetünket, hagyjuk, hogy szívünk Krisztus képére formálódjon át. Az Úr igéjének perzselő ereje arra szólít fel, hogy evezzünk mélyre. Szakadjunk el rossz szokásaink, félelmeink és középszerűségeink partjaitól, és merjünk új életet élni. Az akadályokkal és a kifogásokkal szemben tekintsünk Péter magatartására. Egy nehéz éjszaka után, amelyben nem fogott semmit, fáradt és csalódott volt, de a kudarc okozta lebénulás helyett ő így szól. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Ekkor történik a hallatlan csoda. A bárka úgy megtelik hallal, hogy majdnem elsüllyed. A mindennapi élet számos feladatával szemben egy igazságosabb társadalom építése közben, a béke és a párbeszéd útján előre haladva, néha alkalmatlannak érezzük magunkat e feladatra a ránk nehezedő súly és a számos elkötelezettség miatt. De mindezek nem állíthatnak meg bennünket az úton. Péter alázatával és hitével mi sem maradhatunk kudarcaink fogjai, és ahelyett, hogy üres hálóinkra bámulnánk csalódottan, tekintsünk Jézusra, és benne bízva evezzünk a mélyre. Újra vessük ki a hálóinkat a kudarcos éjszaka ellenére, amikor semmit sem fogtunk. Ferenc pápa ekkor a nap liturgikus szentjének, Kalkuttai Teréz anyának egy mondását idézte, aki fáradhatatlanul viselte gondját a szegényeknek, és munkálkodott a béke és a párbeszéd megteremtésén.
Quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente.
Ha semmit sem tudunk adni, akkor adjuk nekik azt a semmit, és ne felejtsük, még ha nem is aratnánk semmit, soha ne fáradjunk bele a vetésbe. Homiliája végén Ferenc pápa az indonéz nemzethez, egy csodálatos és változatos szigetcsoporthoz szólt, és arra kérte őket, hogy ne fáradjanak bele újból a mélyre evezni, és ott kivetni a hálót. Merjenek bátran álmodni, hogy felépítsék a béke civilizációját. Legyenek a szeretet magvetői, bizalommal járják a párbeszéd útját, továbbra is gyakorolják a jóságot a rájuk jellemző megkülönböztető mosollyal. Így terjesszék a remény illatát a környezetükben. Járjanak együtt az egyház és a társadalom javára. Legyenek az evangélium reményének építői, amely soha nem csal meg, és ami végtelen örömre nyitja meg őket.
Ferenc pápa testvéri találkozója a jezsuitákkal Indonéziában. Ferenc pápa szerdán találkozott a Jézus Társasága Indonéziában szolgáló tagjaival a távol-keleti országba tett apostoli útja programjai között. A találkozóra a dzsakartai apostoli nunciatúrán került sor, miután a pápa az elnöki palotában találkozott az indonéz hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel. A nunciatúrán jelen volt Julius Riyadi Dharmatmadja jezsuita bíboros, a 89 éves dzsakartai nyugalmazott érsek. A pápa szokásához híven közel egy órán keresztül négy szem közt beszélt a jezsuitákkal, és több kérdésre is válaszolt. Antonio Spadaro jezsuita atya, a kulturális és oktatási dikasztérium helyettes titkára szerint a találkozó hangulata meleg és családias volt. Ferenc pápa mindig nagyon ellazult ilyenkor, mondta Spadaro atya a Vatikáni Rádiónak. Otthon érzi magát, így tud adni egy első visszajelzést a látogatásról. Hozzátette, hogy indonéz rendtársainak a pápa meglepetését és örömét fejezte ki a sok fiatal láttán. Talán ez az, ami a legjobban meglepett. A Szent Atya észrevette, hogy milyen fiatalok a képzésben résztvevő jezsuiták Indonéziában, hangsúlyozta Spadaro atya. Megosztotta, hogy a pápa a Jézus Társaságáról, valamint a megkülönböztetés és az ima fontosságáról beszélt. A legfiatalabb jezsuita megkérdezte tőle, hogy mikor van ideje imádkozni, és elmesélt nekik néhány anekdótát, magyarázta Spadaro atya, megjegyezve, hogy a megvitatott témák más fontos indonéziai kérdésekhez is kapcsolódtak, mint például a vallások közötti párbeszéd, vagy az inkulturáció, amelyet nagyon hangsúlyozott a pápa. A Szent Atya szereti azokat az egyházakat, amelyeket én nulla pont egyházaknak nevezek, vagyis 0,5%-kal rendelkező egyházakról van szó. Indonéziában 3%-nál tartunk, tehát a lakosság kis százaléka katolikus, de még így is 8 millió emberről van szó, és az országon belül is meghatározó a jelenlétük. A keresztények célja, folytatta Spadaro atya, az, hogy hozzájáruljanak az ország növekedéséhez, hogy olyanok legyenek, mint a tésztába kevert kovász, és ez igazán fontos a pápának. A keresztények üzenete az, hogy a számokon túl teljes mértékben működjenek együtt a közjó érdekében. A Szent Atya számára az életerő, a teremtő képesség a fontos. A pápa a tervek szerint még két találkozót tart jezsuitákkal, egyet Kelet-Timorban és egy másikat Szingapúrban. A pápa az indonéz fiatalokkal a sokszínűségről és az egységről beszélgetett. Ferenc pápa az indonéziai Dzsakartában töltött első teljes napján szerda este 6 órakor találkozott a Scholas Occurrentes fiatal tagjaival, és négy iránymutatást adott nekik a békés együttéléshez. Egy nagyon várt találkozó volt ez Ferenc pápa 45. nemzetközi apostoli útján. A Scholas Occurrentes tagjaival való találkozás a pápa külföldi látogatásainak rendszeres része. Mindig érint néhány a Szent Atya szíve és pápasága számára fontos témát. Ezek összhangban vannak az indonéz nép mottójával, ami nem más, mint egység a sokféleségben. A Scholas Occurrentes a pápa által alapított globális nevelési projekt, amelynek fókuszában az áll, hogy bevonja a fiatalokat az oktatásba, a művészetbe és a sportba. Az Indonéziában is jelenlévő projekt 200 fiatalja, akik különböző szigetekről, iskolákból és vallásokból érkeztek, köszöntötték Ferenc pápát a dzsakartai ifjúsági házban, hűen bemutatva a pápa és az indonéz nép számára oly fontos sokszínűséget és egységet. Jelen volt egy poliédert ábrázoló szobor a helységben, ahol a találkozó zajlott. Olyan nagy méretű volt, hogy a pápa bele tudott lépni. Több mint 1500 fiatal készítette Dzsakartából, Lombokból, Labuan Mayóból és Baliról. A poliéderben két lány üdvözölte Ferenc pápát, mielőtt megosztotta volna tanúságtételét. Az első fiatal lány, aki muzulmán, mesélt Ferenc pápának az oktatás világában szerzett tapasztalatairól, amelyet elmondása szerint annyira szeret, hogy ez arra késztette, hogy hozzon létre egy oktatási alapítványt a városban, ahol él. Beszélt tanári és tanácsadói kötelezettségeiről, mielőtt a Skolás fontosságáról tett volna említést az életében. Mindent, amit a Skolásban tanultam, alkalmazom a diákjaimra és a kollégáimra ott, ahol dolgozom, mondta. Az, ahogyan a Skolásban meghallgattak, értékeltek és befogadtak a csapatomban, egy olyan hagyomány, amelyre minden diáknak szüksége van. A különbségek háborúhoz vagy párbeszédhez vezethetnek, választanunk kell. A háború mindig vereség, de a barátaiddal való eszmecsere gyönyörű dolog, amitől fejlődhetsz.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2021. május 27-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja az érgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból a diósgyőri egyházközség csoportjával. Folytatjuk azt a témát, amit elkezdtünk az elmúlt héten, tudnélik az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a témáját. Az elmúlt alkalommal beszéltünk az étkezésről és tehát az ételről magáról és a vízről, ugye az étkezőknek, éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni témában. Most tovább lépnénk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek tanulmányozásában, és a mai témánk ugye a szegényeket ruházni, ez az első, amiről a mai műsorban beszélünk, aztán van a utazóknak szállást adni, vagy a úton lévőket ugye befogadni, illetve a betegeket meglátogatni, ezek azok, amelyek soron következnek, és ezekben próbálunk haladni most szépen előre. Az első, ugye a szegényeket ruházni. Az egyháznak talán ősidők óta hivatásbeli kötelessége, hogy támogassa a szegényeket és kiálljon a szegények mellett. Ugye már az apostolok cselekedetében olvassuk a Szentírásban, hogy a keresztények arról is felismerhetőek voltak, hogy közös volt mindenük. Nem volt közöttük szegény, nem volt éhező, nem volt ruhátlan, mert megosztották azt, amiük volt, és nem engedték azt, hogy közöttük bárki is szűkölködjön. Aztán később amikor a diakónusokat kiválasztják, hogy az első diakónusokat, akikre rájuk teszik a kezüket, őket is acéllal választják ki, hogy az özvegyeknek és a szegényeknek pártfogói legyenek, eljuttassák az adományokat, az alamizsnát, és igyekezzenek az egyház ige hirdetése mellett az alamizsnát, a karitatív szolgálatot is gyakorolni, a szociális érzékenységet is megmutatni, hiszen ez a kereszténységnek egy alapvető tanítása és magatartása kell, hogy legyen, hogy érzékeny a másik emberre. Aztán a történelemben számos szentünk van, számos példaképünk, köztük Szent Erzsébet, aki kötődik ugye az Egri Egyházmegyéhez is, aki életét arra áldozza, hogy a szegényeken segítsen, és gyakorolja az alamizsna osztást, amelyben ugye gyakorlatilag a szegényekben Krisztust magát látja meg, és segíti, gyakorolva az irgalmasság cselekedeteit. Szent mise könyörgések között a római misekönyvben található egy könyörgés, ami így hangzik: gyulladt fel szívünket szeretetet szent lelkével, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves és hozzád méltó, és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged. Fontos az, amit kifejez ez a könyörgés, hogy amikor a másik embert szeretjük, akkor valójában benne az Istent szeretjük, mert hogy mindnyájan hordozunk az Istenből, az ő lelkéből egy részt, mindnyájan Isten képe és hasonlatossága vagyunk, és akkor tudjuk igazán a másikat szeretni, hogyha a jó Istent szeretjük benne, őt látjuk benne, az ő dicsőségét szolgáljuk a másikban. És akkor rögtön beszélgető társaimra nézek, ahogy máskor is szoktam, és kérdezlek benneteket, hogy számotokra mit jelent ez, vagy mi jut eszetekbe elsőre erről, hogy a szegényeket ruházni, vagy a ruhátlanokat felöltöztetni?
Nekem elsősorban, vagy először, amikor ezt a részt felolvastad, az jutott eszembe, hogy a kéregetők. És én ezzel egy picit olyan nehezen birkózom meg ezzel az egész dologgal, mint vallásos ember, mert nyilván szeretném én meglátni abban a kéregetőben Jézust és az én testvéremet, de nem mindig sikerül, és ez az én hibám, tudom. Úgyhogy nekem ezzel nagyon sokat kell még dolgoznom, mert nyilván én a világi szemlélettel is közelítem a képet, hogy igen, én segítek az adott emberen, de nem látom ennek eredményét, és szerintem ezzel nagyon sokan így vagyunk, hogy miért segítsek én egy alkoholistának, vagy egy drogfüggőnek, amikor ő úgyis csak arra fogja költeni azt a kis adományt, amit én tudok neki adni, hogy éppen az alkohol problémáját úgy, ahogy kezelje a napi szinten, vagy ezt a drogkérdést. De ugyanakkor látom, hogy azért vannak sikertörténetek, tehát nyilván van olyan, aki lehet segíteni, és azon kell is. Úgyhogy szerintem ez egy óriási kérdés még nagyon sok emberben.
Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, ami az étellel kapcsolatban is, hogy mire tanítottak gyerekkoromban vagy gyerekkorunkban minket, hogy vigyázni arra, ami a miénk például, tehát hogy a ruháinkra, megbecsülni azt, amink van, és hogy nem mindig többet akarni annál, tehát hogy nagyon sokan gyerekeknél is látom, megvesznek mindenféle ruhát maguknak egyből, legalább hármat is, hogy legyen mindenféle színben, meg hiába nincs szüksége rá, de mégis, tehát hogy ebben is mértéket tartani szerintem, illetve nagyon szép történet az, hogy egyszer egy általános iskolában egy kislány rászorult nagyon a ruhára, semmilyen nem volt. Az ég egyadt a világon, és a gyerekek a másik iskolában gyűjtöttek neki, de szinte egy nap alatt, és felvittem, és egy ünnepség volt, és mondja, tanárnő, tetszik, ahogy tetszik a ruhám, amit viselek, és mondta, hogy ez abból a adományból van, amit a gyerekek gyűjtöttek a másik iskolában. És ez olyan szép, hogy meg kell, tehát tényleg a gyerekek annyira tudnak adni, meg olyan sok szeretetet tudnak adni, és meg kell őket tanítani arra, hogy megbecsüljék azt, amiük van, illetve ha valamire nincs szükségük, akkor azt oda tudják adni azoknak, akik rászorulnak.
Igen, hát ugye ez a fizikai ruhátlanság, vagy a fizikai rászorultság a ruhára, de ugye természetesen minden cselekedetnek van egy lelki tartalma is, ugye, hogyha visszaemlékszünk, felidézzük a keresztútnak az állomásait, ugye ott is benne van a keresztúti stációk között, hogy Jézust megfosztják ruháitól. Ez egy ilyen külön stáció, És itt pont nem arról van szó, hogy arra lett volna Jézusnak igénye, hogy felöltöztessék, hanem itt pont a mesztelenítésről van szó, hogy letépik róla a ruhát, és ugye nagyon gyakran imádkozzuk itt a keresztúti imádságokban, hogy ez gyakorlatilag a megalázottságot jelenti, az emberi méltóságtól való megfosztást, és hogyha most itt az irgalmasság cselekedeteinek a tekintetében nézzük, akkor ilyen formában a ruha ugye azért ruha, és azért használjuk, mert hogy eltakar. Ugye a Bibliában olvastuk ugye az ősbűnnél, hogy az emberek ugye gyakorlatilag természetes formában mezítelenül jártak, és amikor az első bűnt elkövették, akkor vették észre, hogy mezítelenek, vagyis akkor lett ez probléma, és levelekből ruhát készített nekik az Isten. És onnantól kezdve a ruha eltakar, takaró funkciót lát el. És hogyha a belsőre vetítjük ki, hogy a ruha szerepét, a belső ruha is valamit eltakar. Mindannyiunk életében vannak olyan pontok, amelyek csak és kizárólag ránk tartoznak, olyan dolgok, amelyeket eltakar a belső ruhánk, és az is egy fontos adomány az embernek, hogy tudom-e segíteni a másikat abban, hogy senki ne fossza meg a belső ruháját, hogy ne alázza meg a másikat. Tehát ugye az a ruhátlanokat felöltözteni, vagy szegényeket ruházni, hogy itt a lelki szegényekre is gondolhatunk, akiket megaláznak, vagy akiknek az életét tönkreteszik a pletykákkal, vagy rágalmazásokkal, hogy hogyan tudom én őt lelkileg felöltöztetni például. Tehát ez is egy hivatás, hogy ugye nem csak a koldus meg a szegény, akik elsősorban rászorulnak erre a segítségre, ahogy ezt halljuk az evangéliumban, illetve a cselekedetekben, hanem emellett ugye a másik oldal is, hogy ott vannak azok, akik lelkileg rászorulnak lelkileg mesztelenek és rászorulnak a ruhára, hogy tudok-e adni az én értékeimből, tudok-e adni az én időmből, az odafigyelésemből esetleg azoknak, akik tényleg várják a jó szót, hogy lelkileg újra felöltözhessenek. És ez is egy fontos feladatunk, hogy lelkileg felöltöztetni. Mivel tudunk lelkileg felöltöztetni embereket? Tehát ez is egy fontos dolog ugye itt a ruházatnál. A lelki és a fizikai ruházat egyaránt, és hát itt nyilván buzdítja az ember a kedves hallgatókat arra, hogy nyugodtan megvizsgálhatja ki otthon a saját ruhás szekrényét, hogyha már cselekedetekről van szó, hiszen, hogy amit Kriszta is mondott, hogy manapság ugye mindenkinek három van legalább ugyanabból a ruhából, nagyon ritka most már az, hogy valaki csak egyet veszi, és akár generációk elhordják azt a cipőt, vagy azt a ruhát, úgyhogy nyugodtan szerintem mindenki selejtezhet. Én akkor döbbentem rá, amikor költöztem ugye Egerből a plébániára, ugye a 6 év szeminárium után, ahol igazából nem is sok mindent vásároltam, mert mindenünk megvolt. Mégis szinte egy fél szekrényi ruhát serejteztem ki, mert rájöttem, hogy egyszerűen nem hordom, csak gyűjtögette vagy tartogatta az ember. És ezen nagyon sokan így vagyunk, hogy gyűjtjük, tartogatjuk, félretesszük, jó lesz az még. De hát rájön az ember arra, hogy van, akinek egyáltalán nincs, és sokkal nagyobb szüksége van, mint az én elképzelésem szerint saját magamnak arra, hogy majd egyszer jó lesz. A Jóisten mindig kirendeli azt, hogy mi és hogy alakuljon az életünkbe, hogyha megtanulunk adni, akkor ugye, ahogy Szent Ferenc is imádkozza, akkor százszorosan kapjuk vissza. Tehát az kap igazán, aki megtanul adni. Hogyha tovább lépünk, a következő ilyen cselekedetünk az irgalmasság cselekedetei között, ugye az utazóknak szállást adni, befogadni azokat, akik az úton vannak. Hát megint gondolhatunk itt sok mindenre, hogy mit jelent az, hogy befogadni azokat, akik az úton vannak, vagy az utazóknak szállást adni. Nem tudom, hogy nektek esetleg van-e tippetek, hogy ez mire utalhat.
Hát szerintem arra, hogy mondjuk akik Istent keresik, akkor én egy ilyen mondjuk stabil, viszonylag stabil pont vagyok, Isten kegyelméből, akkor tudom őt segíteni, hogyha kérdései vannak, vagy ha látom, hogy esetleg eltévedt azon az úton, akkor útba igazítani. Ilyesmire gondolok, hogy valami ilyesmi lehet.
Igen, hát hogyha a lelki oldalát nézzük, akkor igen, egyértelmű, hogy ez.
Úgy gondoltam először, igen.
Igen, tehát tudunk párhuzamot vonni ugye a fizikai meg a lelki oldala között is. Ugye a fizikai oldala, utalhatunk ismét akár erre a hajléktalan kérdésre, vagy szegény kérdésre, hogy nagyon sok ember van ilyen szabadúszó, akik ugye az utcákon ténfereknek, vagy vannak, akik úgy érik meg a szegénységüket, hogy utaznak a világban, ugye, tehát egyik autóról a másikra, repülőről repülőre, vagy hajóról hajóra, aztán itt köt ki, ott köt ki, bejárja a világot, mert nem lakik sehol igazából, ilyen hobbi utazók. Aztán vannak, akik tényleg egyszerűen csak utaznak, és nincs hol meghúzni magukat hirtelen, ugye, tehát ez a vendégszeretetre utal. Ugye van is egy ilyen régi mondás, hogy ha vendég jön, akkor Krisztus jön hozzánk. Úgyhogy a vendégeket befogadni, ez ugye a szerzeteseknek volt főként a nagy karizmája, hogy az utazóknak szállást adtak állandóan, ugye voltak olyan szobák fenntartva a rendházakban, ahol bárki mehetett, amikor éjszaka vagy nappal megérkezett, akkor rögtön tudtak neki szállást adni, és biztosították azt, hogy emberi körülmények között tudjon az úton mondjuk megpihenni. Ez ugye nagyon-nagyon fontos. Meg hát ugye maga az az elv, hogy ne hagyjunk senkit mondjuk olyan értelemben az utcán, ahol, ami például veszélyt jelenthet számára, és mondjuk segítséget kér tőlünk, hogy igyekezzünk megtalálni a módját annak, hogy a másikat milyen formában hogyan tudom segíteni, vagy befogadni. Ugye, tehát ez nyilván akinek lehetősége van, ez így nincs benne a parancsba, de hát természetesen csak azt tud bárkit is befogadni, akinek van lehetősége, és aki ezt megteheti. Tehát éppen ezért ez a parancs kötelezi azokat, akik megtehetik. Tehát azok számára bűn nyilván ennek az elmulasztása, aki megtehetné, de mégsem teszi. Ugye az, hogy fizikailag is befogadjon valakit, de amit Kriszta is mondott, ugye itt van a másik oldal, ez a lelki befogadás, aminek ma nagyon-nagyon sok formája van, ugye lelki örökbefogadás például, vagy egyszerűen csak azoknak, akik ugye az élet tengerén úgy ide-oda sodródnak, hogy azokat gyakorlatilag hogyan tudom én befogadni. Hát nyilván elsősorban a lelkemben az imádságba tudok valakit befogadni, és már ezzel is tettem valamit érte, hogy én befogadom őt az ima életemben. Nem tudom, hogy nektek volt-e már ilyen tapasztalatotok, hogy valakit így befogadtatok, hogy van erről ilyen tapasztalat, hogy akiért imádkoztatok, és esetleg valami megváltozott, és volt ilyen visszajelzés, hogy szinte mintha fizikálisan befogadtátok volna.
Volt, hát nagyon sok ilyen volt, akár kis magzatért, mondjuk ez kicsit más, de volt olyan, hogy megtérésért imádkoztam. Az első, leges-legelső ima élményem, ami megváltoztatta az életemet, és onnantól kezdve számomra megkérdőjelezhetetlen az, hogy Isten meghallgatja az imáimat. Tehát minden imámat meghallgat, és én ezt hiszem. Amikor egyszer lelki gyakorlatra mentünk, és még egész kicsi voltam, és egy barátnőmnek, a testvérnek nem volt állása. És mondta, hogy nincs állás, hogy imádkozzunk már ért, és én elhatároztam, hogy fogok érte imádkozni. És volt a lelki gyakorlatra, hogy a szentségimádás, szépen letérdeltem, ugye, hálát adtunk, meg volt a dicsőítés, és akkor utána vittem a rózsafüzért, azt is elmondtam, és nagyon szépen kértem a mennyei atyát, hogy ha lehet, legyen állása, hogy biztos nem akarja, hogy éhen haljon, és hogy ő azért megtesz mindent, és hogy ehhez mérten gondolját, hogy az akarata szerint ez megtehető-e. És akkor mire hazajöttünk a lelki gyakorlatra, és akkor azzal fogadott minket, hogy képzeld, van állásom. És akkor innentől kezdve nekem teljesen így megváltozott az imához való hozzásom, pontosabban nem, hanem inkább felnyitotta Isten a szemem, hogy hát nézd, bármit kérsz hittel, azt megadom neked.
Ugye hát ezt sokszor mondjuk, hogy a földi élet gyakorlatilag egy hosszú zarándoklat minden ember számára, és hát nem kétséges az, hogy az ember ugye ennek a hosszú földi zarándokútnak a bizonyos részeiben odaszegődhet mások mellé, és az biztos, hogy óriási lelki öröm mindenki számára, amikor megtapasztalom, hogy az én odaállásom, az én imádságom az meghallgatásra talál, és tudok segíteni. Hát ez talán arra bíztat bennünket, a kedves hallgatókat is, hogy higgyünk az imádságnak az erejében. Higgyünk abban, hogy ha őszintén és tiszta szívvel kérjük a mindenható Isten bárkiért, akit befogadunk, úgymond, a mi ima életünkbe, hogyha az Isten is úgy akarja, akkor biztos, hogy meghallgatja azt a kérést, és teljesíti azt, amit kérünk, hogyha a másik embernek természetesen az az üdvösségére szolgál. Aztán jön a következő pontunk, ugye betegeket látogatni. Hát ez egy megint izgalmas kérdés, hogyha valakinek ebben van tapasztalata, akinek nincs, az lehet, hogy annyira nem éli át ennek a fontosságát, de aki már tapasztalt ilyet, betegeket látogatni, biztos, hogy akár nehézség is lehet, akár öröm is. Most újra fordulok felétek, hogy ti tapasztaltatok-e ilyet például, hogy egy beteg mellett, vagy egy beteget meglátogatva felfedeztétek benne azt, hogy tudtok örömet okozni azzal, hogy ti ott vagytok mellette?
Nekem egy volt, vagyis több is, de mert hogy ugye a nagyszüleimet is ápoltuk, de az más. Egyszer egy barátnőm készült orvosnak a hittancsoportból, a közösségünkből, és az elfekvőre vitte, hogy látogassuk meg a betegeket. Ugye én sose voltam elfekvő osztályon, és 16 éves voltam akkor, és bementünk a férfi és a női osztályra, és hát borzalmas állapotok voltak, ugye haldokoltak az emberek, volt, aki még nem, de hogy ugye ott hagyták, már is fog. És sose felejtem el, egy néni végig kísért minket az osztályon, belekarolt a barátnőmbe, és végigmesélte az életét, és ezt neki annyit jelent, hogy bementünk, és akkor én ugye inkább segítettem a barátnőmnek, ő megitatta, megetette őket, és az számomra egy hatalmas élmény mind a mai napig, pedig azért jó pár évtized eltelt már azóta, mióta ez történt. És ez nagy élmény volt számomra, tehát nagyon sokszor bevillan és eszembe jut.
Nekem ilyen tapasztalatom nem volt. Nyilván látogatóban jártunk már kórházban, és azt tudom, hogy ráadásul rokonunk volt, rövid időszakot töltött bent egy műtét után, hogy neki nagyon sokat jelentett, hogy mi egyáltalán be tudtunk hozzá menni. Ez egyébként olyan érdekes, mert szerintem a Jóisten ezt azért is sugallta, hogy mi akkor menjünk be a férjemmel, ez a férjemnek a nagynénye volt egyébként, hogy sírva jöttünk ki mindeketen, de örömkönnyek voltak neki is, a nagynénének is, és nekünk is a szemünkben, mert annyira örültünk neki, hogy tudtunk találkozni, pedig hát nyilván nem volt egy örömteli helyszín, ahol voltunk, de neki is nagyon sokat jelentett, meg nekünk is. A gyerekekben pedig pont mondom ezért, mert hogy nem tapasztalták még meg ezt a veszteséget, vagy akár azt, hogy súlyos betegség lett volna így a családban, ezért még így közvetlenül nem tették fel ezt a kérdést.
Igen, tehát egy alapvető tapasztalat az, hogyha az ember elmegy egy beteghez, nagyon sokszor úgy gondolják sokan, hogy a beteg megijed, hogyha mindenki látogatja meg, mit tudom én. A betegnek egy óriási élmény, hogy egyáltalán valaki gondol rá. Nyilván más, hogyha egy rokon, egy családtag megy, meg ugye más mondjuk, amikor papot hívnak hozzá. Én ugye ilyen helyzetbe kerülök általában beteg ágyakhoz, ahová sajnos ugye nagyon sokszor azért nem hívnak papot, mert van egy ilyen borzasztóan rossz elv, vagy elterjedt elv, hogy nem hívjuk el a papot, mert akkor azt hiszi a beteg, hogy neki már meg kell halni, hogyha már papot hívtak hozzá, és hogy megijed a paptól, és mit fognak szólni a szomszédok, hogy már kijött a pap. Úgyhogy nagyon sok beteg így szentségek nélkül hal meg, ami természetesen a családtagok számára a legsúlyosabb bűn, mert hogy nem tették meg mindazt, amit megtehettek volna a családtagjukért, aki éppen haldoklik, vagy súlyos beteg. Ugye azt mindig szoktam mondani, hogy a betegek kenete nem utolsó kenet, a sorban az utolsó, mert az a hetedik szentség esetleg a sorban lehet utolsó, de mindig a gyógyulásért imádkozunk, tehát nem azért, hogy valakinek meg kell ott halni, hogyha a pap elmegy, hanem éppen a gyógyulásáért és a lelki gyógyulásért főleg. Nagyon fontos ez a betegeknek az utolsó napjaikban vagy óráikban, hogy teljesen le tudjanak tenni mindent, amivel az életben úgy érzik, hogy megbántották az Istent vagy a családtagjaikat, és minden beteg végtelenül hálás, hogyha gyónhat, ha áldozhat, hogyha imádkozhat a pappal halál előtt, mert azért azt lássuk be, hogy a betegek, haldoklók azt érzik, hogy ők már haldokolnak, tehát ezt hiába próbálják eltitkolni a családtagok, tehát azzal nem fogják jobban megnyugtatni, hogyha mindent úgy csinálnak, mint hogyha minden rendben lenne. Tehát ő tudja azt, hogy az életének lassan vége van, és lehet, hogy nem tud beszélni, és nem tudja azt mondani a családtagjának, hogy már pedig hívjatok papot, ők meg úgy gondolják, hogy megijedés, akkor inkább nem, viszont nekik nagyon sokat jelent. Eddig ahány betegnél voltam, vagy haldoklónál voltam, mindegyiknek óriási öröm volt a tekintetében. Annak is, aki nem tudott beszélni, addig zaklatott volt, rossz állapotban volt, utána pedig megnyugodott, megpihent tulajdonképpen az Úristen kegyelmében. És ez nekem is egy óriási élmény, ahogy látom, hogy a Szentlélek működik, hogy az Isten működik, ahogy imádkozunk, és szépen megnyugszik a beteg, és kifújja magát, és már nem ideges, már nem hánykolódik, már nem feszült, nem agresszív, hanem tényleg úgy le az imádság hatása, hogy átmegy rajta, és hogy megnyugszik, és mintha már jobban lenne, szinte teljesen az látszik rajta, hogy megnyugszik, és elfogadja az ő helyzetét, és örömmel költözik át, hogyha éppen meg kell neki akkor halnia. Tehát annyira más ez, hogy ez a parancs, ez egy kicsit kézzelfoghatóbb, hogy betegeket meglátogatni, hát ez valahol kötelességünk. Tehát nagyon fontos ez a felhívása ugye az evangéliumnak, hogy látogasd a betegeket, hogy ne legyünk túlságosan olyan emberek, akik azt gondoljuk, hogy mi mindig egészségesek leszünk, és nekünk minden jó lesz majd, mert lehet, hogy egyszer mi is rászorulunk, és mi kerülünk majd az öreg otthonba, vagy a kórházba, és bizony lehet, hogy mi fogunk esedezni, hogy hát, ha valaki ránk nyitja az ajtót. Ugye ez egy nehéz kérdés, nehéz téma, de mindenképpen, hogy az Úr Jézus erre is nevelni akar, hogy amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, te is tedd meg másokkal, ugye nem véletlenül ez a Bibliának az arany szabálya. És hát ezzel a műsorunk végéhez érkezünk lassan, és legyen ez a záró gondolat, hogy az irgalmasság cselekedeteiből is mindaz, amit másokért megteszünk, azt majd esetleg értünk is megteszik. Tehát csak azt várhatjuk el, hogy velünk is tegyék, amit már mi is megtettünk előre, és legyen ez egy ilyen buzdító felhívás ma, a mai műsorban, hogy amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, előbb tedd meg te másokkal. Adja Isten, hogy mindnyájan a tevékeny szeretet emberei legyünk, és tényleg gyakoroljuk, ne csak hallgassuk az irgalmasság cselekedeteit, hanem meg is éljük azokat a családunkban, a szomszédságunkban, településünkön, az egyházközségben, közvetlen környezetünkben, vagy távoli környezetünkben. Mindenkinek kívánunk további kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. Hamarosan éjfél és megszólal a himnusz, mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolcon második alkalommal megrendezésre kerülő Arszakra Fesztivál képzőművészeti és irodalmi programjait ismertetjük, majd a Harlekin Báb Színház évadnyitójáról készült riport hangzik el. Hajnali egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két órakor a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban. Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a szabadság fogalmáról elmélkedik. Hajnali három órakor híreket mondunk, majd Segíthetünk című műsorunk elején beszámolunk arról, hogy az ökumenikus segélyszervezet gyűjtése az iskola kezdésére nagy sikerrel zajlott. Augusztus végén adták át a 2000 legtöbb esetben személyre szabott csomagot. Nagyné Faragó Boglárka a szervezet miskolci családok átmeneti otthonának vezetője, és Wolf Kati énekesnő szólalnak meg majd összeállításunkban. Majd a Leopold Macska Életállatvédő Alapítvány munkáját mutatjuk be, Kocka Nórival, a szervezet vezetőjével Molnár András beszélget. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek, a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Akkor sokan fölébrednek azok közül, akik a föld porában nyugszanak, némelyek arra, hogy örökké éljenek, mások pedig arra, hogy örök gyalázatot lássanak. Olvasom Dániel proféta könyvében. Az embereket Krisztushoz hasonlóan feltámasztja Isten. Az újjászületés eléri beteljesedését. A Biblia pompás képekkel írja le, hogyan jönnek elő a halottak a földből. Persze ez nem azt jelenti, hogy azok a molekulák lesznek összegyűjtve, melyekből valamikori testünk állt. Tehát nem mostani testünk új megelevenítéséről van szó, hanem egy lélekkel telített test beteljesedéséről. Mostani testünk olyan, mint az igazinak a vázlata. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl, ahogy az apostol a korintusi levélben írja. Tehát nem a biológiai testet érti a Biblia, hanem annak az embernek a testét, aki új teremtményé lett. A sírból kiszálló halottak képével csak annyit akar a Szentírás mondani, hogy mi valóban ugyanazok a személyek leszünk, ugyanazok, de mégis másképp leszünk. Mindaz, amiben most belefogunk, és mindaz, amit befejezünk, még nem az igazi, a valódi és a helyes. Legjobb tudásunkkal sem alkothatunk maradandót. Maga a föld és az ég is elmúlnak. És mégis a várakozó ember élete nagy pozitívumot hordoz magában, jövője van. Minden napnak megvan a jelentősége, mint előkészületnek és várakozásnak. Várakozni annyit jelent, mint elutasítani a halogatást. Lustaságunk elaltat minket. Jobb lenne nekilátni a cselekvésnek, ahelyett, hogy fontolgatnánk tennivalóinkat. Ahogy a fa évről évre lehullatja leveleit, úgy közeledik a mi életünk is évről évre a végső távozás felé. Az ifjúság vidámságára nyugalmas köd borul. Az örömfényei lassan kihújnak. Macska léptekkel oson felénk az öregkori magány. Barátaink, rokonaink meghalnak. A sírokat őrzi a csend, de a lelkek a te kezedben vannak, Uram. És mi megérezzük a szerető pillantásokat, melyek odaátról ránk tekintenek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, út, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthass